Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Ez a Jelen Európai Unióról szóló podcast sorozata, amelyet az uniós tagságunk 20 éves évfordulója kapcsán készítünk. Adásunkat a Mérték Média elemző műhely és az Ökotárs Alapítvány támogatja. A mai podcastunk vendége Rábur Benedek, zöld politikus, biológus, aki ült a Magyar Parlamentben, aztán az Európai Parlamentben is, jelenleg pedig a Magyar Főváros brüsszeli képviseletének vezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a szerkesztőségünk meghívását.
Én köszönöm a lehetőséget.
A hallgatók talán már a vendég személyéből is kitalálták, mi is lesz a témánk. Igen, zöld kérdések, elsősorban a klímaváltozás, annak brutális üteme és a zöld ügyek képviseletének kihívásai. Hadd kezdjem ez utóbbival, ugyanis itt vannak érdekes fejlemények. Lassan 2 hónapja voksoltunk az európai parlamenti választásokon. Az eredmények alapján július végén felállt az új parlament, a képviselők pedig megválasztották a parlamenti tisztségeket. A választások eredményeit, ha összegezzük, akkor azt látjuk, hogy 2 nagy vesztese volt a 24-es voksolásnak. Az egyik vesztes az európai zöldek, ahol közel 30%-os gyengülést látunk a korábbi ciklushoz képest. A másik vesztes pedig a progresszívek, ahol szintén érzékeny a vesztesség, közel 27%-os, velük most nem foglalkozunk. Ennek ellenére nem történt meg a szélsőjobboldali populista pártok áttörése, amelyre Orbán Viktor számított. Az a nagy koalíció, amely az Európai Parlamentben korábban a politikát irányította, vagyis a Néppárt, Szocdemek és a Liberálisok koalíciója esetenként kiegészülve a zöldekkel, jelenleg is kényelmes többséggel rendelkezik. Hadd kérjem meg Önt, hogy először járjuk körbe, milyen okok állnak a zöld pártok szerte Európában tapasztalható visszaszorulása mögött. Készültem néhány gondolatébresztő kérdéssel. Az egyik kérdés az az lenne, hogy kudarcos lenne a klímasemleges Európa elérésének célja. Hogy amikor az embereknek a zsebükbe kell nyúlniuk, hogy fenntartható módon lehessen élni, akkor már is szembe fordulnak ezekkel a fenntarthatósági célokkal.
Elég sok kérdés egyben. Kezdjük a választási eredmények értékelésével röviden. Való igaz, hogy a zöldek jelentős mértékben visszaestek a 2019-24 közötti ciklushoz képest, ugye akkor 71-2 képviselője volt a zöld frakciónak, most pedig hát még folynak egyeztetések, de 53 képviselő körül van most a zöld frakciónak a létszáma, ami valóban egy visszalépés. Ugyanakkor azért nem arról van szó, hogy a zöld politikai képviselet összeomlott volna az Európai Parlamentben. Ez lényegében pontosan ugyanaz a létszám, amivel a zöld frakció 2014 és 2019 között, amikor magam is tagja voltam, rendelkezett. Tehát inkább arról van szó, hogy 2019-ben a korábbiakhoz képest a zöldek egy nagyon nagyot nyertek, elsősorban a kiugróhajú német zöld választási szereplés miatt, közel 30 német zöld képviselő ült be a zöld frakcióba, akik majdnem a felét ki is adták a frakciónak, és a visszaesés is egyébként elsősorban a német zöld képviselők létszámának, illetve kisebb részben a francia zöld képviselők létszámának a csökkenéséből adódik. Tehát azért nem arról van szó, hogy itt egy ilyen generál Európa szerte tapasztalható zöld visszaesés lenne, hanem azt látjuk, hogy a német zöldek kiemelkedően történetileg elképesztően jó 2019-es eredménye, az 2024-ben sokkal rosszabb lett. És ez...
Ugye máshol is voltak koalícióban zöld pártok, Belgiumban, Franciaországban is ugye voltak az ottani belpolitikai eseményeknek a választásokra következményük a zöld pártokra nézve, szóval nem csak a németeknél van ez a szituáció.
De a koalícióban jó néhány helyen, tehát Ausztriában is koalícióban kormányoznak a zöldek, Skandinávország, még Finnországban, az elmúlt években Svédországban is voltak, nem most az aktuális kormánykoalícióban. És nyilvánvalóan tudjuk, hogy a kormányzati helyzet általában erodálja a pártokat, és ez a zöld pártokra is igaz. Tehát valóban azokban az országokban, ahol évek óta kormányzati pozíciót töltenek be a zöldek, ott jellemzően a nagyon jó 19-es, vagy a nagyon jó 14-es eredményhez, vagy 19-es eredményhez képest, 24-ben valamelyest visszaestek. De a visszaesésnek mondom, a elsőprő többségét a német zöldek csökkenése adja ki, és ez csak azért fontos szerintem, hogy értsük meg egy kicsit jobban, hogy mi is húzódik emögött elsősorban a német kormánykoalíciónak a gyengekedése. Tehát a német koalícióban nem csak a zöldek, hanem a szociáldemokraták és a liberálisok is erősen visszaestek. Liberálisok picit kevésbé, de ők egyébként is kis partner voltak ebben a koalícióban, de a szociáldemokraták ugyanolyan jelentős vesztességet könyveltek el, mint a zöldek. Tehát valójában a magyarázatok között azért azt gondolom, hogy első helyen a német kormánykoalíció társadalmi megítélésének gyengekedése áll, ami viszont a legnagyobb változást a zöld frakcióba hozta, mert ott volt a legnagyobb súlya a német koalíció tagpártjainak. A szociáldemokraták esetében, bár a németek súlya ott is jelentősen csökkent a 2019-es választáshoz képest, de ott más szocialista pártoknak a jobb teljesítménye ezt nagyjából tudta kompenzálni, tehát a szocialisták és demokraták frakció lényegében ugyanakkora mérettel folytatja, mint 19 és 24 között. A zöldeknél nem volt olyan eredmény, ami tudta volna kompenzálni a német zöld párt társadalmi támogatottságának visszaesését. Ezzel együtt azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, amit említett, hogy meg kell nézni, hogy vajon európai szintéren a zöld politikáknak a társadalmi támogatottsága hogy áll. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy azért nem olyan egyszerű a dolog, mint az sokszor megjelenik a sajtóban, hogy az európai zöld politikának hátat fordítottak az európai választók, és válságban van az európai zöld megállapodás, a Green Deal, mert a választók ezt elutasították. Nem egészen ez a helyzet, elsősorban a német választók, a német koalíciót utasították el, de persze az európai zöld politikákkal kapcsolatos társadalmi érzelmeket, vagy percepciókat is érdemes megvizsgálni, és nyilvánvalóan ennek azért valamilyen hatása az európai zöld politikákra jövőben is lehet.
Egy picit akkor maradjunk Németországnál, ha ez egy ennyire fontos kiinduló pont, amikor elemezünk el az európai parlamenti választások eredményeit. Ugye sokszor hangzik el az a kritika a németekkel kapcsolatban, hogy nagyon, karakteresen képviselte a szankciók kapcsán például az atomerőművek bezárását, vagy azt, hogy a karbonsemlegességet minél hamarabb elérjék, és időnként nem figyeltek a választóikra, illetve arra, hogy milyen konfliktusokat szabadít ez föl. A gazdák tüntetésével kapcsolatban is előkerül az a kritika gyakran, hogy a németek nem figyeltek annyira a mezőgazdaságból élőkre, és különböző Green Deal-ből adódó szabályozások, olyan tereket voltak rájuk, amik ugye a felháborodásukat végül is kiváltották. Ez egy kritikus hozzáállás. Ön mit gondol erről, hogy ez mennyire volt része annak, hogy a zöld politika gyengülni tudott Németországban?
Valóban ez az általános kép, én ezt megint árnyalnám egy kicsit. Tehát egyrészt az atom kivezetés a Merkel vezette konzervatív kormánynak a döntése volt 2011-et a Fukushima-i katasztrófát követően. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az európai, vagy a német zöld párt erőt tette.
Kétségtelen, de ott már nagyon erős volt a zöldeknek a nyomása.
A zöldek, a szociáldemokrata zöld liberális kormánykoalíció a atom kivezetés kapcsán egyetlen a korábban a Merkel kormány által eldöntöttekhez képest lényegileg, vagy láthatóan eltérő döntést hozott, ez pedig az, hogy az ukrajnai háború nyomán az energiaválságot figyelembe véve elhalasztotta néhány atomreaktornak a kivezetését a rendszerből. Tehát valójában a Merkelék által megszabott atomkivezetési forgatókönyvhez képest a zöldek részvételével működő koalíció nyilván globális geopolitikai környezet hatására, de az egyetlen érdemi lépés az az volt, hogy néhány hónappal csúsztatták a kivezetés végrehajtását. Tehát én szerintem ez nem állja meg a helyét, hogy az atom kivezetés lenne az oka annak, hogy a németek szembe fordultak, vagy legalábbis kisebb arányban támogatták a zöldeket, vagy elutasítanák az Európai Unió zöld politikáit, vagy a német kormány zöld politikáit. Ez egy nagyon népszerű politikai szlogen, de azt gondolom, hogy ez a szlogen maga is része a politikai küzdelemnek. Ezt a képet próbálják sokan generálni a német belpolitikáról, ez azonban nem felel meg a valóságnak. Ráadásul az atomkivezetésnek továbbra is elég széleskörű támogatottsága van Németországban, tehát nem látszik, hogy lényegileg megfordult volna a társadalmi megítéléssel kapcsolatos trend. Úgy tűnik, hogy a németek ezzel vidáman együtt élnek, és inkább a magyar belpolitikai helyzetben a kormányzati pártok szeretik azt a képet megrajzolni, hogy itt az atomkivezetés az valamiféle belpolitikai válsághoz vezetett volna Németországban, mert a zöldek ezt ürült módon erőltetik. Nem a zöldek erőltették, a konzervatív kormány döntött el, a zöldek valójában lassítottak a tempóján, amikor kirobbant az ukrajnai háború, és a német közvélemény alapvetően nem ellenzi az atomkivezetést, tehát nem ez a magyarázata. A kormánykoalíció megítélésében tapasztalható csökkenésnek. Egész energetikai átállás, azt gondolom, hogy viszonylag pozitív megítélésű Németországban. Az megint egy kérdés, hogy ugye szokták mondani, hogy a zöld átmenet az alacsony jövedelmű csoportokat jobban terheli, és hogy egy túlzottan erőltetett zöld átmenet az elfordítja az alacsony jövedelmű vagy rosszabb társadalmi státuszú választókat a zöld pártoktól vagy a zöld politikától. Ez meg azt gondolom, hogy egy jó részt ilyen politikai küzdelem részeként generált elképzelés, ami a valóságban nem nagy Németországban, és később visszatérhetünk erre a kérdésre, hogy lehet szociálisan igazságosra tenni a zöld átmenetet. Szóval Németországban a zöldek pont azokban a nagyvárosi választott kerületekben szerepeltek nagyon jól, ahol alapvetően részben bevándorló hátterű, részben alacsonyabb jövedelmi státusú népesség él. Tehát különös módon nem elsősorban a részben bevándorló alacsony jövedelmű választók fordultak el a zöldektől. Sokkal inkább én azt látom, hogy a pont, amivel vádolni szokták máskor meg a zöldeket, hogy ők egy ilyen középosztályos, a német felső középosztály hobbi pártja, hogy inkább ebben a középosztályban tapasztalható csökkenése a támogatottságuknak, és elsősorban vidéken. Tehát úgy tűnik, és közelebb jutunk ahhoz, amit az előbb már felvetett, hogy azért az látszik, hogy a mezőgazdasági szektorban valóban a zöld politikák azok erős
ellenállást váltanak ki. És akkor ott hagytuk abba, hogy a német zöldek vajon érzékenyek voltak-e a gazdáknak a problémáira?
Tehát a választási eredmények azt mutatják, hogy valóban a német zöldek elsősorban vidéki középosztályos rétegben, például Bajorországban jelentős veszteségeket könyveltek el, nem kis részben a gazdatársadalom körében bontakozott ki egyfajta szembenállás az európai zöld politikákkal és az európai vagy a német zöldekkel szemben, ami mondjuk azért egy korlátozott jelentőségű dolog egyfelől, mert azért a gazdatársadalom Németországban ugyan erős politikai lobby képességgel rendelkezik, és valóban elsősorban a CDU-CSU konzervatív pártszövetség jelentős mértékben támaszkodik a gazdákra, illetve a gazdák jelentősen tudják befolyásolni ezeknek a pártoknak a politikai pozícióit. Mindeközben számszakilag a német gazdák majdhogy nem elhanyagolhat választói csoport. Tehát egy néhány százalékos választói csoportról beszélünk, tehát messze menően nem képesek döntően befolyásolni a választások kimenetelét. Ez az egyik érdekesség szerintem, hogy vajon akkor mégis hol vesztettek a zöldek, és ahogy említettem, elsősorban ilyen középosztályos, és nem a legszegényebbek, hanem inkább a német középosztály körében volt tapasztalható támogatás csökkenés. A másik érdekesség a gazdákkal kapcsolatban, hogy megint csak a magyar média a brüsszeli vagy európai gazdamozgalmakat egységesen úgy állította be, mint amik a zöld politikák vagy a Green Deal ellen foglalnak állást, ami csak részben fedi az igazságot. Tehát volt a gazdamozgalomnak valóban olyan ága, amelyik elsősorban a zöld politikákkal, a Green Deal-el, a zöld megállapodással szembeni kritikából építkezett, de voltak olyan részei is ennek a gazdamozgalomnak, ami egyáltalán nem az európai mezőgazdaságra irányuló zöld politikákat kritizálta, hanem sokkal inkább a fennálló európai agrárpolitikai struktúrát, és ez azért is fontos, mert valójában azok a követelések, amikkel a gazdák, vagy azok a sérelmek, amikkel a gazdák előálltak, hogy a megélhetésük veszélybe került, hogy egyre kevésbé képesek profitábilis működésre, ez nem az európai zöld politikáknak a hatása, hiszen azokat részben éppen a német CDU-CSU nyomására kilúgozták az európai zöld megállapodásból, akár a közös európai agrárpolitika reformjáról legyen szó, akár olyan intézkedésekről, mint a növényvédőszerek szigorúbb szabályozására vonatkozó bizottsági javaslatok, akár más agrárimot érintő javaslatok. Ezeket részben jelentősen gyengítették, vagy eleve el sem fogadták. Ugye a természethelyreállítási rendelet körül is nagy viták voltak, és jó néhány szabályozást aztán vissza is kellett vonni, illetve ezek még csak most léptek volna életbe, tehát a jövőre vonatkozóan jelentettek volna feladatokat a gazdatársadalom számára, tehát a gazdák jelenlegi problémáit biztos, hogy nem az európai zöld politikák idézték elő, hanem éppen az a hagyományos európai agrárpolitikai modell, amelyik egyébként nem kis részben a gazdák által erősen támogatott konzervatív pártok támogatásával született meg és működött az elmúlt évtizedekben, és amely európai agrárpolitikai modell az elmúlt évtizedekben a tapasztalatok szerint inkább a nagyüzemi mezőgazdaságokat, a nagy termelőket kedvezményezte, és valóban sokszor problémákat okozott a kis és közepes méretű gazdaságok számára, de ennek köze nincsen a zöld politikai elvárásokhoz. Ez a mainstream, konzervatív európai agrárpolitikának a terméke ez a válság. Paradox módon a gazdák egy része mégis a zöld politikákkal fordult szembe, illetve a szélső jobboldali pártok elsőként felismerték ezt az elégedetlenséget a gazdatársadalomban, rárepültek erre az elégedetlenségre, és elkezdtek erős hangot adni a gazdák elégedetlenségeinek, és aztán a mérsékeltebb konzervatív pártok versenybe szállva a szélső jobboldallal szintén felkarolták a gazdáknak ezeket a tiltakozó mozgalmait, miközben ők maguk állították elő azt a rendszert, amelynek eredményeképpen a gazdák nehéz helyzete kialakult. Tehát itt ez egy nagyon fura politikai paradoxon, ugye a végén pont azok képviselték a tiltakozó gazdákat, akik megalkották és feltartották azokat az agrárpolitikai struktúrákat, amelyek a gazdák problémáinak a jó részéért felelősek, és akik egyébként évek óta nagyon keményen szembeszállnak azzal, hogy megreformáljuk az európai agrárpolitikát olyan módon, hogy ez ne csak a zöld, hanem a társadalmi célokat is jobban szolgálja, tehát egy igazságosabb a kis és közepes gazdálkodókat jobban kedvezményező, a vidéki népesség megtartó képességét segítő agrárpolitikai rendszert alakítsunk ki Európában, ezt éppen a konzervatív pártok, akik most a gazdák mellé állnak szóban, ők akadályozták ennek az agrárpolitikai reformnak a végrehajtását.
Most egy picit kinyitjuk a látószöget, akkor azért mégiscsak kellene beszélnünk arról, hogy nagy áttörést a zöldek egyelőre nem tudtak elérni úgy szerte Európában. állnak e mögött mindenféle okok. Én egyet most bedobok ilyen vitaindítónak, hogy nem lehet-e az, hogy sokszor látjuk azt, hogy zöld aktivisták, klímaaktivisták összekapcsolják a fenntarthatóság témáját mindenféle nagyon megosztó, progresszív, valós témával. Mondok egy példát, amikor például a klímaaktivista Greta Thunberg odaáll a pro-palesztin tüntetők mellé, akkor úgy tűnhet, megkérdezem önt, hogy az az egész zöld ügynek tehet rosszat.
Az ilyen identitás politikai kérdések körül valóban sok politikai háború zajlik Európában. Teszem hozzá ezeket az identitás politikai témákat, részben valóban a zöld vagy klímaaktivisták hozzák föl, de ugyanilyen arányban egyébként a konzervatív pártok is éppen ezeket az identitás politikai ügyeket teszik a napirend részévé. Hát azért nem arról van szó, hogy itt volna egy csendes nyug és feledzselgessük el a társadalmainkat politikai mező, amiben berobbannak a zöldek mindenféle űrült identitás politikai témákkal. Európában minden politikai erő, és Amerikában is, alapvetően az elmúlt egy-másfél évtized arról szólt, hogy egy polarizálódó társadalomban mindkét fél erős identitás politikai aktivitást fejt ki, ezek köré szervezi a politikai tevékenységét. Nem kis részben azért, mert úgy tűnik, hogy a saját tábornak a maradéktalan mobilizálása tűnik annak a politikai eszköznek, amivel a győzelmet vagy a többséget meg lehet szerezni a választásokon. Amerikában, Egyesült Királyságban az nagyon hasonlóan működik, nyilván Európában általában nem ennyire kétosztatú politikai rendszerek működnek, de jelenlegi az európai kontinentális politikai berendezkedésekben is tapasztalhatók, és ez pedig abba az irányba viszi mindkét oldalon a politikai pártokat, hogy olyan érzelmi alapú identitás témákat, témák köré szervezik a kampányaikat, amik nem annyira a praktikus előttünk álló problémák megoldásáról szólnak, hanem a saját táboruknak az érzelmi mobilizálására inkább alkalmasak. Greta Thunberg által, vagy említett, hogy ő például pro-palesztin álláspontot foglalt el.
Most
én azt látom, hogy ez...
Amiről látszódott, hogy nagyon nagy felháborodást vált ki.
A zöld oldalon nagyon jelentős viták vannak, tehát például Németországban pont, ami ugye meghatározó a európai zöldek parlamenti jelenlétét illetően. Németországban gyakorlatilag van egy nemzeti konszenzus arról, hogy Németország Izrael párti. És nyilván ennek megvan a történelmi bűntudat húzódik mögötte, de ez egy olyan alapvetése a német politikának, hogy ezt igazából senki nem nagyon meri megkérdőjelezni, a zöldek sem. Tehát a német kormány egyértelműen Izrael mellett áll a közel-keleti konfliktusban. Az, hogy egyes, de például mondjuk Franciaországban, vagy a mediterrán országokban a zöldekhez képest valóban egy vegyesebb képet mutatnak, és sokkal inkább felvetik Izrael felelősségét a közel-keleti konfliktusban.
A közel-keleti konfliktus tulajdonképpen csak egy példa volt, nem kockázatos sem, hogy zöld pártok ilyen identitás ügyekbe belesodródnak, főleg azért, mert maga a zöld ügy eleve egy nagyon hát érzékeny téma, és elég lenne annak a képviselete is, nem kellene feltétlenül felszedni máshonnan különböző témákat, amikor arra az egyre is elég lenne fókuszálni.
Hogy mit tesznek ott kampány központi üzenetévé, az egy jó kérdés, és egy fontos kampánytechnikai kérdés. Ami a zöld politika egészét illeti, én szerintem azért érdemes szembenézni azzal, hogy a zöld politika már nem egy környezetvédelmi politika. Tehát a zöld politika egy önálló politikai pólus, amelyik a társadalom szervezés valamennyi szegmensében a saját belső logikájánál fogva megfogalmaz állításokat, legyen ez a szociálpolitika, oktatáspolitika, és biztonságpolitika, és ementén egy komplex politika valamennyi területére, vagy valamennyi policy területre kiterjedő álláspontot képviselnek a zöldek. Tehát én azt gondolom, hogy egész egyszerűen, hogy egy konzervatív, egy szocialista vagy egy liberális politika sem mondhatja azt, hogy hát mi nem foglalkozunk a közlekedési konfliktussal, vagy bármilyen más társadalmi vagy geopolitikai konfliktussal, mert mi liberálisként a szabadság eszmét képviseljük, és mi nekünk a szabadságra kell törekedni, vagy szocialistaként a társadalmi egyenlőséget. Nyilván ez áthatja valamennyi területen a tevékenységüket, vagy a politikai pozíciójukat, de valójában minden területen van koherens, ideális esetben van koherens, baloldali, konzervatív, liberális és zöld álláspont, így külpolitikában is, és én nem tartom egy jó iránynak, hogyha a zöldek bezárják magukat egy szűk környezetvédő tematikába, arról a környezetvédelmi témákban szólalnak meg, mert ez éppen azt teszi lehetővé, hogy úgy lehessen őket megbélyegezni, hogy tulajdonképpen ők miért is lennének alkalmasak egy város, egy tartomány, egy ország irányítására, ha nincs is másról véleményük, mint arról, hogy mit csináljunk az energetikai átállással, a klímaváltozással, vagy a biodiverzitás csökkenésével. Tehát szerintem ez egy helyes álláspont az ördek részéről, hogy szétfeszítik ezt a hagyományos környezetvédő keretet, ezt a zöldek valójában évtizedekkel ezelőtt szétfeszítették, és egy koherens társadalomszervezési alternatívát tettek le az asztalra. Ebből pedig következik, hogy más témákban is van álláspontjuk, és ezt az álláspontot képviselik. Hangsúlyozom azt, hogy egy kampányban mi kerül a középpontba, az már egy kampány kérdés. Tehát, hogy a teljes szegmensből, a különböző témáknak a teljes szegmenséből a klíma zöld átállás kerül-e a kampány középpontjába, vagy más témák, azt már el lehet dönteni, és azt látjuk, hogy mondjuk 2019-ben nagyon erős volt a felhajtó ereje a hagyományosabb zöld témáknak, a klímaváltozásnak, az energetikai átmenetnek és hasonlóknak. Részben ez eredményezte azt a kiugróan jó eredményt, amit az európai zöldek és a német zöldek is elértek 2019-ben. 2024-ben nem csak Európában, de Európában is a társadalmak tulajdonképpen egy nagyon erős szorongás állapotában vannak, amikor azt látják, hogy szétesik körülöttük az a világ, amit ismernek, részben geopolitikai fejlemények, Oroszország ukrajnai agressziója, közel-keleti válság eszkalációja, biztonságpolitikailag is gyakorlatilag az a néhány békés évtized, globálisan békés, hát azért sok minden történt ezekben a békés évtizedekben, de az európaiaknak az alapvető biztonságérzete megrendült. Látva a külpolitikai fejleményeket, a COVID kapcsán a társadalmak belső biztonságérzete is megrendült, és a klímaváltozással a jövőbe vetett hit is gyengébbé vált. Ugye gyakorlatilag a II. Világháború óta úgy nőnek föl nemzedékek, hogy mindegyik azt érzi, hogy ha szorgosan kell dolgozni, és akkor nekünk jobb lesz, mint a szüleinknek. Németországban a német csoda különösen ezt az érzetet generálta a társadalomban, és most azt látják az új nemzedékek, hogy a fene se tudja, hogy mi lesz, de valószínűleg sokkal rosszabb lesz nekünk, mint a szüleinknek. És ebben a helyzetben igazából kétféle válasz van. Kicsit ahhoz szoktam ezt hasonlítani, hogy ez olyan, mint a gyász folyamat, amikor szembenézel egy veszteséggel, szembenéznek az európai, de a globális, az amerikai társadalom is a hagyományos életvitelének a válságával, a hagyományos biztonsági koncepcióinak a válságával. A gyász folyamatban ugye az első lépés a tagadás, hogy nincs is akkora baj, és a szélső jobb oldal, illetve részben az ő tejnukra bemerészkedő mérsékeltet konzervatív pártok, ezt a tagadás érzést adják meg a választóknak, hogy nincs is itt akkora baj, ez csak egy ilyen vók őrület, ez csak a mézöldeknek a jesztgetése. Ha ránk szavaztok, akkor visszakapjátok a régi életeteket. És széles körei az európai társadalomnak egyszerűen erre szavaznak, de még mindig nem elég sokan ahhoz, hogy végbe menjen az a szélső jobboldali áttörés, amiről ugye korábban már említést tettünk. De kétségkívül a társadalomban van egy ilyen reflex, hogy elindul azoknak a pártoknak az irányba, amelyek azt ígérik neki, hogy nem is kell igazából változtatni semmin, elég, ha ránk szavaztok, és akkor mi vagy visszaadjuk a régi életeteket, nagyjából ezt ígérik a szélső jobboldali pártok, hogy egy ilyen konzervatív forradalom révén eltörünk minden változást, ami az elmúlt években történt, és visszaviszünk titeket egy békés aranykorba, amilyen korábban volt. A mérsékelt konzervatív, mondjuk a néppárt környékén, meg nagyjából a gyász folyamatnak az alkudozás fázisában vannak benne, hogy hát egy kicsit majd jól legyenek megújuló energiaforrások, meg egy hát egy picit azért próbáljunk meg mobilitásban és az elektromobilitás felé elmozdulni, de ezt se csináljuk túl agresszíven, és akkor ezzel majd mi elhárítjuk a veszélyt. És a 2019-hez képest én azt láttam, hogy 2024-ben tulajdonképpen ezek az érzések azok, amik az európai politika átalakulását alapvetően meghatározták, és egyfajta jobbra tolódás, de mondom, elsősorban a mérsékelt konzervatív néppárti irányba való eltolódást eredményezték, és azok a pártok, amelyek a gyász folyamatnak a végén tartanak, és azt mondják, hogy igen, veszteség van, nem lesz már soha olyan a világunk, amilyen volt, mert nem tud olyan lenni, mert teljes átalakulásban vagyunk, tehát el kell fogadnunk ezt a változást, és alkalmazkodnunk kell hozzá. Ezek a pártok teret vesztettek valamelyest Európában, de én azt valószínűsítem, hogy azért ez egy ilyen ingaúraszerűen működik, különösen, hogyha pozícióba kerülnek a gyászfolyamat tagadás vagy alkudozási fázisában lévő pártok, és azt tapasztalja meg a társadalom, hogy igazából nem tudják visszaadni a régi életüket, akkor valószínűleg előtérbe kerülnek, vagy jobb eredményeket vannak elérni újra azok a pártok, amik a változásokra való felkészülés és a változások menedzselését kínálják.
Ez kicsit rákapcsolódva erre a gyászfolyamatos gondolatra, lehet-e az, hogy ez egyébként hátránya most a zöld pártoknak, hogy ezek a nagy pártok itt a gyászfolyamat kellős közepén egy csomó zöld ügyet, meg fenntarthatósággal kapcsolatos témát magukhoz koptáltak. Ezért 2024-ben esetleg azt gondolta a választó, hogy a kicsi zöld pártokra már nincs nagy tétje szavazni, hiszen ott vannak a nagyok, akik szintén fontosnak tartják ezeket az ügyeket, még ha ilyen kevésbé karakteres formában is, mint ahogy ezt a kisebb pártok teszik.
Ez a folyamat biztos jelen van, és igazából a legélesebben szerintem 2019-ben lehetett ezt látni, hogy ugye főleg a német zöldek nagyon jelentős előretörést értek el a 19-es európai parlamenti választáson. Nem kis részben a felmérések szerint egyébként a CDU-CSU szövetségtől szitkáztak el szavazókat, akik sokkal érzékenyebbé váltak a zöld klímaváltozással kapcsolatos üzenetekre. Ugye ez az időszak, ennek Covid előtti időszak, és ekkor van a csúcson a Greta Thunberg, Fridays for Future mozgalma, Extinction Rebellion, és általában a klímamozgalma. Így és a európai mainstream politika, és főleg a német mainstream politika megijedt attól, hogy a zöldek elveszik tőlük a választókat, és ennek eredménye volt 2019-ben, hogy az új Európai Bizottság, amit ugye egy német konzervatív politikus, Ursula von der Leyen vezet, ez az új Európai Bizottság egy nagyon ambiciózus zöld programot tett le az asztalra, az Európai Zöld Megállapodás, a Green Deal programját. Ez tulajdonképpen reakció volt a zöldek.
Nyilván ott csak reménykedhetett volna abban, hogy nem is emiatt a politikai mozgás miatt tettek le ambiciózus terveket, hanem azért, mert ránk omlik a bolygó.
Így van, ez egy bizonyos értelemben igen, egy nagyon szomorú dolog, hogy a mainstream európai meg német politika nem attól ijedt meg, hogy mondjuk a klímatudomány folyamatosan szállítja az egyre katasztrofálisabb tudományos érveket és tényeket a körül, hogy milyen gyorsan megy végbe, és mennyire gyorsabban megy végbe a klímaváltozás, mint ahogy azt korábban gondoltuk. A német politika, vagy az európai politika nem ettől ígért meg, hanem attól választókat veszítettek. De ez a politikának a természete, tehát ezzel együtt kell élni, és valójában az egy nagyon jó dolog, hogy ha magától a klímaváltozásról nem is, de a a választók elvándorlásától megijedt az európai mainstream politika, és meghirdette az európai zöld megállapodást, a Green Deal-t, ami a korábbi európai zöld ambíciókhoz képest egy egészen ambiciózus ugrás volt. Tehát egy elképesztő szintugrás következett be a korábbi 40%-os 2030-as kibocsátási célról, ami nem volt alkutárgya. Tehát megmondták, hogy a szent tehén, ahhoz nem lehet hozzányúlni. Ilyen energiahatékonysági, meg megújulós célokon, ilyen 0,5%-okon ment a késedelmű vita az Európai Parlamentben, és akkor a választást követően 19-ben az új bizottság meghirdetett egy olyan programot, ami 15%-kal megnevelte a kibocsátási célértéket, tehát 40-55%-ra. Mert ez egy egészen durva és merész ugrás volt, tehát valóban egy gyakorlatilag egy ilyen game changer, egy alapvető változásokat hozó program volt a Green Deal. És ez, ahogy említette, valóban okozott némi fejfájást egyébként a zöld pártok számára, hogy tulajdonképpen mit lehet még itt követelni. Oké, a zöldek 60%-ot akartak 2019 előtt, és lelkesen mondták, hogy ez kell a párizsi klímamegállapodásban foglalt célok eléréséhez, és ez egy jó pozíció volt akkor, amikor 40% volt az európai cél. Amikor az európai cél maga 55% is lehetőnek följebb, akkor már kevésbé, hogy mondjam, látványosan a zöldeknek a 60%-os követelése, illetve ehhez képest radikálisan tovább emelni a célokat, az meg valóban kontraproduktív lett volna, vagy lehetett volna, ha azt mondják a zöldek, hogy jó, de akkor most már nem is 60%-ot akarunk, hanem nem tudom mit, 80%-ot. Tehát egy kicsit tényleg ilyen értemben működött egyébként, nem csak abból a szempontból, hogy nagyon fontos és nagyon ambiciózus szabályozási elemeket fogadott el az Európai Bizottság javaslatára a parlament és a tanács 2019 és 2024 között, hanem abból a szempontból is működött a Green Deal a konzervatív vagy mainstream pártok szempontjából, úgy valamelyért kifogta a szelet a zöld pártok vitorlájából, és azt gondolom, hogy bizonyos értelemben ennek is lehet szerepe abban, hogy 24-ben viszont a zöld politikai erők, főleg Németországban rosszabb eredményt értek el. Tehát, hogyha keressük a magyarázatokat arra, azon túl, hogy a német kormánykoalíciónak az általánosan gyenge politikai megítélése, akkor ennek a témarablásnak, a zöld, a klímaváltozással kapcsolatos témákat a mainstream európai politika nagyon határozottan képviselte, ennek is biztosan van szerepe abban, hogy sokan azt gondolják, hogy nincs feltétlenül akkora jelentőség, hogy a zöldekre szavazok-e, hiszen akár a szociáldemokraták vagy a konzervatívok is lám-lám milyen ambiciózus zöld és klímapolitikai célokat tudnak megfogalmazni és elfogadni.
Picit nézzünk rá a zöld frakcióra, az újon alakult zöld frakcióra, ugye, hogy említettem itt a németek érzékeny veszteséget szenvedtek el, meg a franciák is. Most úgy tűnik, hogy egy kicsit kevésbé nyugat-európai zöld frakció alakult, mert viszont vannak benne északi országok, itt meglepő módon elég sokan a legkelet-európai régiókból is jutottak be képviselők. Vannak elemzők, akik azt írják, hogy ez tulajdonképpen egy jobb felállás, mint a korábbi frakció, mert egy tisztában zöld, ideológiailag letisztultabb zöld képviselőket magába foglaló frakció, és hogy ez a megnövekedett földrajzi sokszínűség, ez fog segíteni abban, hogy a zöld ügyeket ideológiailag egységesebben képviseljék. Mi az ön álláspontja erről?
Azt nem gondolom, hogy ez egy ideológiailag letisztultabb frakció lenne, tehát én nem látom, hogy itt lényegileg változna a politikai alapállás, viszont az egy nagyon szerintem, amit említett, meg amit az ön által idézett elemzők mondanak, hogy földrajzilag lényegesen kiegyensúlyozottabbá vált a zöld frakció. És ez részben nyilván annak köszönhető, hogy adott számú közép-kelet-európai képviselőnek nagyobb a súlya egy kisebb frakcióban, mint egy olyan frakcióban, ahol van majdnem 30 német zöld képviselő. De ezzel együtt az a fajta észak-nyugat-európai dominancia, ami mondjuk 19 és 24 között mindenképpen jellemezte a zöld frakció, gyakorlatilag közép-kelet-európában alig volt egy-két képviselő, azok sem igazán hagyományú zöld pártok, vagy sokszor, hanem ilyen zöldekhez csapódó különböző pártokból érkeztek. Ehhez képest most van 4 olyan képviselő, aki abszolút klasszikus közép-kelet-európai zöld pártokból érkezik, tehát van lett litván zöld párti képviselő, van horvát és szlovén zöld párti képviselő, és van egy román képviselő, aki ugyan egyéni képviselőjelöltként indult az EP választáson, korábban a román liberális USR pártnak volt a képviselője, a ciklus közben ült át a zöldekhez, és aztán, mint a Romániában nincs értelemben zöld politikai erő, vagy zöld párt, ezért gyakorlatilag egyéni képviselőként megcsinálta azt a csodát, hogy egyéni képviselőként mandátumot szerzett az Európai Parlamentbe. Tehát itt 5 közép-kelet-európai képviselő ül belt, akik alapvetően klasszikus zöld pártokhoz kötődő, vagy zöld programok képviselő EP jelenlétet biztosítanak a régiónak, és a mediterrán régióból is sokkal jobb arányban kerültek a képviselők, az olasz zöldek hosszú évek után újra tagjai az Európai Zöld frakciónak, Spanyolországból vannak képviselők. Tehát tényleg az van, hogy egy földrajzilag sokkal kiegyensúlyozottabb frakció jött létre, ami több szempontból is fontos. Fontos szerintem az Európai Zöldek szempontjából, akik évtizedek óta azzal küzdenek, hogy az Európai Zöld képviselet az be van zárva ebbe a német Benelux skandináv körbe, a franciák néha felszívják magukat, aztán összeomlanak, aztán megint felszívják magukat, és megint összeomlanak, tehát ők egy ilyen fluktuatív jelenlétet biztosítanak az üvedeknek az Európai Parlamentben, de hogy nagyon, nagyon szűk földrajzi körből jöttek össze a képviselők, és ez egy kockázat volt az európai zöldek számára, mert hogyha valamelyik ilyen országban súlyos probléma állnak, mint ahogy a német kormánykoalíció gyengélkedése, akkor az rettenetes pusztító hatással tudott bírni a zöld frakcióra. Az, hogy most arányaiban sokkal több a mediterrán, illetve a közép-kelet-európai régióban érkező képviselőknek a jelenléte, ez egyfajta stabilitást is hoz, illetve az, hogy ezek nem ilyen véletlenül innen-onnan bekerült egyéni képviselők többségükben, hanem van mögöttük az Európai Zöld Pártnak, az IGP-nek tagpártjaiként működő hagyományos zöld pártok. Ez szerintem magába hordozza a lehetőségét, hogy itt egy sokkal stabilabb régiós jelenlét hosszú távon is ott legyen a zöld frakcióban, és ez fontos szerintem a zöld. És fontos szerintem a közép-kelet-európai régió számára is, hogy az európai zöld politikában ennek a régiónak a szempontjai határozottan meg tudjanak jelenni. Amikor én képviselők voltam, akkor igazából ilyen hagyományú zöld képviselő, ugye ketten volt Magyarországra, Eszter István, a LNP képviseletében élt. Együtt Párbeszéd képviseletében élt, volt egy horvát zöldpárti képviselő, az a zöldpárt azóta szinti lehetsz beolvadt a most mandátumot szerzett zöldekbe. A többi régiós képviselő volt, ez szlovén, egy ízt képviselő, igazából nem zöld pártiak voltak, ők ilyen viszonylag szabad vegyérként, ilyen frissen generált pártok jelöltjeiként kerültek be, akik így inkább jobb hiány az zöld frakcióba. Ehhez képest most sokkal magabiztosabban zöld pártok vannak jelen, és már abban az időszakban is nagyon fontos volt, hogy a zöld politikának a fókuszát azt tudjuk módosítani, és ennek a régiónak a saját szempontjait, akár a európai gazdasági kormányzásnak az egyensúlytalanságaira felhívni a figyelmet, hogy hogyan a kohéziós politika dacára az egész gazdasági kormányzási struktúra hogyan eredményez tőke átcsoportosítást a kevésbé fejlett, vagy kevésbé versenyképes tagállamokból a fejlettebb versenyképes tagállamok felé, és hogy ez beavatkozást igényel. Olyan konkrét ügyekig, most nagyon aktuális ügyekről beszéljünk, hogy mondjuk a európai zöld átállás, amit mindannyian kívánatosnak tartunk, de hogy ennek ne a legkörnyezőszennyezőbb, legalacsonyabb hozzáadott értékű, legpiszkosabb szegmensei telepítsék Közép-Kelet-Európában, például akkumulátorgyáraknak a Magyarországra a telepítésével, vagy hogy kicsit kinézzünk az EU határain túlra, mondjuk a lítiumbányászat Szerbiában való megvalósításával, hogy Európa úgy áll át az elektromobilitásra, ami egy külön téma, és arról is lehetne, hogy külön podcastot csinálni, hogy a Szerbiában is környezetpusztítással kibányászott lítiumból, Magyarországon iszonyatos környezetpusztítással akkumulátorokat állítanak elő, és aztán Németország meg Belgium büszkén felmutatja, hogy ők milyen eredményeket értek el a közlekedés, a mobilitás elektrifikációjában. Tehát, hogy ezeket az egyensúlytalanságokat is tematizálni kell, és ehhez így működik az európai demokrácia, meg az európai intézmények, akkor lehet ennek igazán erőteljesen is hatékonyan hangot adni, ha ott ülnek parlamentben, és ott ülnek az európai zöldek között azok a képviselők, akik érzékenyek ezekre a témákra, akik hitelesen és hatékonyan ezeket napirendre tudják venni, és rá tudják venni a zöldeket, hogy ezeket a szempontokat, ezeket eredményesen képviseljük az európai vitákban.
Ön már érintette a hazai kérdéseket, és egy kicsit már átnevezett hazai vizekre. Mennyire csalódott, hogy ebben a ciklusban sem sikerült magyar zöld politikust küldeni az Európai Parlamentbe, és emögött a kérdés mögött egy kicsit az is ott húzódik, hogy hát nem sikerült egy zöld listát állítani.
Nem szeretnék nagyon mélyen belemenni a belpolitikai kérdésekbe, ebből én jobbára kivonultam mostanra. Én sajnálatosnak tartom, ugye 2 évvel ezelőtt volt egy elég egyértelmű elképzelés, amit egy 1,5 évvel ezelőtt nagyon konkrét tárgyalások is folytak róla, ahogy egy egységes zöld listával próbáljunk meg valóban egy magyar zöld képviselőt az Európai Parlamentbe juttatni. Szerintem erre meg lehet volna a lehetőség, lett volna nyitottság erre a magyar társadalomban választ kereslet, hogyha ezt egy egymással adakozó politikai pártok helyett egy egységesen fellépő, akár a civil szervezetek, a társadalmi mozgalmak felé is nyitó egységes zöld listával jelenítjük meg. Ugye ismert tény, hogy ez nem jött össze, nem sikerült egy ilyen közös listát létrehozni, mi több az LMP kifejezetten tulajdonképpen a párbeszéddel szemben kezdte el pozícionálni magát, és például az önkormányzati választáson a regnáló zöld főpolgármesterrel szemben indított jelöltet. Én szerintem ez egy súlyosan öngyilkos, ostoba és rövidlátó stratégia, ennek eredményeképpen egyébként azért zöld párt, hogy úgy fogalmazzak, jelentős kihívásokkal küzd a társadalmi támogatottság megszerzésében, tehát én nem látom, hogy ez a stratégia annyira sikere vezetne. Nem tudom, hogy mit hoz szerintem Magyarország, vagy nem, senki sem tudja, hogy mit hoz a politikai jövő, hogy egyáltalán a magyar ellenzék jelenlegi pártjai milyen mértékben képesek túlélni az elkövetkezendő években. Én csak remélni tudom, hogy lesz még erős magyar zöld párt. Elképzelhetőnek tartom, hogy ezt már egy másik generáció fogja létrehozni, de szerintem a magyar társadalom nem kevésbé érzékeny a fenntarthatóságba, a klímaváltozás, a környezetvédelem kérdéseire.
Hát ez nagyon jó, hogy említi, mert ezt nagyon szerettem volna kérdezni itt az önkormányzati választások kapcsán, hogy én úgy látom, hogy hiába volt Magyarországon az elmúlt 1,5 év egyik legfontosabb közéleti kérdése az akkugyárak telepítése. A Telex csinált egy nagyon látványos ábrát azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakultak az eredmények az önkormányzati választást követően, és azt látjuk, hogy Debrecenben, ugye, ami egy ilyen ikonikus helyszín, behúzta a fideszes polgármester, mondom ezt úgy, hogy Debrecenben azért látványosan visszaszorult a Fidesz, de mégiscsak sikerült nyernie Mikepércsen, ami szintén egyik ikonikus helyszín. Nem is volt a Fidesznek ellenjelöltje a polgármesteri székét, hogy ott van Göd, van Merer Zoltán simán nyert, Komárom, Ács, Iváncs, mindenhol Fidesz ez győzelem. Vannak települések, Sziget-Szent Miklós, Sóskút, Bátony, Terenye, ahol más a helyzet. Ezeken a településeken volt zöld siker, mondjuk úgy, hogy az akugyárak ellen küzdő jelöltek sikerrel szerepeltek. Mit lát e mögött? Hogy tulajdonképpen az történik, hogy a Telex címe fogalmaz, hogy a házuk mellé építették az akugyárat, úgyhogy csak azért is fideszes polgármesterre szavaztak. Miért?
Nem tudom, tehát, hogy te ezt a két kérdést válaszolod kell egy picit egymástól. Tehát az első kérdés, hogy a magyar társadalomnak van-e érzékenysége a fenntarthatóság, klímaváltozás, környezetvédelem témái iránt, és minden felmérés, vizsgálat, amit én ismerek, azt támasztja alá, hogy van egyébként, és fontos témaként, nem kevésbé fontos témaként fogalmazzák meg, mint akár nyugat-európai társadalmak polgárai. Hogy a különböző referenciákból hogyan képződik aztán szavazat, az már egy másik kérdés, és hogy vajon elég erősek-e ezek a környezetvédelmi vagy fenntarthatósági aggodalmak ahhoz, hogy a politikai választásokat is befolyásolják. Ez már egy másik kérdés, és ezt érdemes lehet vizsgálni, hogy vajon van-e olyan ember, aki egyébként nagyon aggasztanak a klímaváltozás kockázatai, aki adott esetben az akkumulátorgyárak kapcsán is kritikus álláspontot fogalmaz meg, és aztán a végén mégis behúzza a Fideszt, vagy arról van szó, hogy azért még mindig összességében kisebbségben vannak azok a választók, akik számára ezek a kérdések elsődleges fontosságok, és felülírják az egyéb politikai preferenciákat. Én azt gondolom, hogy összességében azért erősödik a zöld politikai identitású választóknak is a száma, tehát egyre többen vannak azok, akik számára a politikai választások tekintetében meghatározóak a zöld ügyekhez való viszonyulása a pártoknak vagy a jelölteknek, de hát egy igen alacsony bázisról indulunk, és valószínűleg még mindig nem tartunk ott, hogy ez alapvetően felborítsa a választási mattekot. Azért pont az említett Debrecenben a Fidesz jelentős veszteségeket kellett, hogy elkönyveljen. Tehát meg lehet, nem váltották le a Fideszt a város éléről, ebben egyébként az is benne van, hogy a különböző akkumulátorgyárakkal kritikus civil és egyéb erők részben egymással is konfliktusban indultak el a választáson, tehát ott a Fidesz-szel szembeni ellenzék megosztottan indult el, és ennek is van szerepe az eredményekben, de valószínűleg az igaz, hogy még mindig nem elég számos azok, hogy nem nincsenek elég sokan azok a választók, akik számára a környezetvédelmi kérdések, a zöld kérdések elsődlegesek, amikor a szavazó fülkében pártot kell választani. Én azt gyanítom ugyanakkor, hogy megint egy szociológiai alaptézis alapján, hogy először nyilván ilyen attitűdök alakulnak ki az emberekben, és ezek az attitűdök, amik szemléltethetően a fenntarthatóság iránti attitűd az egyre erősebb, pozitív attitűd, ezek idővel fordulnak át, adott esetben politikai választásokká, vagy politikai identitásá. Lehet, hogy ez nem 2026-ban fog látszani a választási eredményeken, de én bízom abban, hogy Magyarországon is megy végbe ez a változás, és előbb-utóbb Magyarországon is újra lesz lehetőség arra, hogy egy hiteles és erőzöld politikával jelentős társadalmi támogatottságra lehessen szert tenni. Mondom, lehet, hogy ez nem a következő néhány évben lesz, lehet, hogy én már csak drukkolni fogok azoknak, akik ezt csinálni fogják, de összességében azt gondolom, hogy ez nálunk is.
Ez egyszerre optimista és kicsit pessimista végszó lenne, úgyhogy még egy filozófiai gondolatot hadd hozzak még ide be a végére, és tudom, hogy nincs sok időm, de jó lenne néhány mondatban beszélni róla. Talán másfél évvel ezelőtt volt, két éve egy nagyon nagy port kavart interjú, amelyet Gelencsér András környezettudósa, Pannon Egyetem rektora adott a 24.hu-nak, aki mi azt állította, hogy a klímaváltozás már megállíthatatlan, az energia és nyersanyagforrás az annyira kevés, hogy nincs már idő átállni más rendszerekre, a túlfogyasztás annyira nagy, hogy nincs már, nem lehet ezt megállítani, és tulajdonképpen csak évtizedek vannak hátra az urbánus civilizációnak. Késő van, mondja ő. Ebben az állás, ebben a vitában milyen álláspontot képvisel, van-e még idő, vagy tényleg kifogynak az élelmiszer készleteink, és felforr a bolygó.
A klímaváltozás megállíthatatlan, és ez nagyjából biztos tendő, és az a kérdés, hogy most itt egyik pillanatra a másikra mindent megállítunk, hanem az, hogy mennyire tudjuk kezelhető keretek között tartani. Ugye ebben egyébként pont az elmúlt években elég negatív hírek láttak napvilágot, tehát azt látjuk, vannak a klímatudományban ilyen fordulópontoknak, tipping pontnak nevezett események, amik ha bekövetkeznek, akkor majd nagyon lehet őket visszafordítani, és ráadásul ezek ilyen pozitív visszacsatolásként tovább erősítik a klímaváltozás fokozódását. Ezek között szerepel a grönlandi jégsapka összeomlása, a nyugat-antarktiszi jégmezőknek az olvadása, az észak-atlanti áramlási rendszernek a felborulása, a sarkvidéki permafrosztáson, a Szibériában olvadása, és még néhány dolog, de most ezek közül azt látjuk, hogy az elmúlt néhány évben legalább 3-4 ilyen fordulóponton vagy átléptünk ebben a néhány évben, vagy legalábbis nagyon közel kerültünk ahhoz, hogy átbillenjenek, és gyakorlatilag már visszafordulhatunk. Innét nézve azt gondolom, hogy Gelencsér Andrásnak nagyon markáns és határozott véleménye volt, de valójában ahhoz képest, amikor ő azt megfogalmazta, szerintem a helyzet rosszabb lett, tehát, hogy a klímarendszerekről kiderült, hogy sokkal gyorsabban és sokkal mérehatóbban alakulnak el, mint azt a klímamodelljeink előzetesen előrejelezték. Tehát szerintem is óriási baj van. Nagyon
ugye azt is mondja, hogy ezek, amikhez most hirtelen nyúlunk, és ugye ami a Green Deal-ben is szerepel, az elektromos autó, a nap- és szélerőművek telepítése, a bioetanol kérdése, hogy ezek mind-mind zsákutcák, tehát, hogy már késő.
Én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy igen, mélységig történik meg az összeomlás. És valóban, ha abban gondolkozunk, hogy másfél fokos párizsi klímacélok teljesítése, és ott állítsuk meg a klímaváltozást, ez valószínűleg már tényleg el. És ezekhez már nem is vezetnek. Ezek az eszközök egyébként hozzásegíthettek volna valamelyest a klíma stabilizálásához, hogyha mondjuk 20 évvel előtt elkezdtük volna őket bevezetni, akkor egyszerűen a kreditünket nem értük volna föl, és sokkal a pufferzónában tudtunk volna tevékenykedni, de hát nem tettük meg, és minden év kislekedés egyel durvább, újabb stabilitási pontot eredményez, tehát minden év, amikor nem csökkentjük érdemben a kibocsátást, azzal csökkentjük azt a színvonalat, amilyen szinten az emberi társadalmakat a klíma átalakulásánál stabilizálni lehet. És én egyetértek azzal, hogy nagyon sokat kislekedtünk, nagyon késői ponttal vagyunk. Most nagyon radikális lépésekről lesz szükség, és ezek a radikális lépések, ezek valóban nem merülhetnek ki azokban az eszközökben, elsősorban a klímapolitika gondolkozik, az elektromos autózásban én gyakorlatilag teljesen egyetértek, tehát az egy ilyen sebb tapasz igazából. Ezt többször elmondtam már, hogy nyilván függően attól, hogy milyen energiaforrásokból állítjuk elő az elektromosságot, de az elektromos autózás a teljes élettartam ciklusra vetítve egy körülbelül 40-50%-os mondom, függ attól, hogy milyen energia mixel számoló kibocsátás csökkentést eredményezhet a robbanó motorokhoz képest, de ehhez képest az elmúlt 20 évben az, hogy a városi terepjárókkal, mondjuk mivel ezelőtt az új eladott autók kevesebb mint 10%-át jelentették, most meg 50% fölött vannak az európai piacon, és ezeknek a fogyasztása 30-40%-kal nagyobb. Lényegében ez a divat húbort, ez elvisz minden előnyt, amit az elektromos autózás összességében jelenthetne. Ezzel csak azt akarom illusztrálni, hogy ezek az eszközök magukban nem alkalmasak arra, hogy megállítsák a klímaváltozás előrehaladását, tehát ezek még sokkal mérhetőbb és rendszer szintű változásokra lenne szükség, de én is egyetértek azzal, hogy azok a társadalmi gazdasági modellek, amikben most élünk, valószínűleg váltak. Talán abban vittem Jönöncs Andrással, úgy szerintem azért nem dőlt el minden, mert igazából minden egyes lépés, ami a klímarendszer stabilizálása felé vezet, az segíti, hogy a katasztrófa léptéke kisebb legyen. Tehát meg kell lépni ezeket. Önmagukban ezek a technológiai megoldások nem fognak minket elvezetni a klímaválság megoldásához, de azt gondolom, hogy nélkülük sem fogunk, vagy leszünk képesek megoldani a klímaválságot egyrészt, másrészt pedig egyáltalán nem mindegy, hogy az összeomlás milyen mélységig megy be a társadalomban, és ennek a mértékét azt gondolom, hogy minden eszközzel meg kell.
Ennyi fért a jelen Európai Unióról szóló podcast sorozatának mai adásába. Gábor Benedek meg zöld politikusnak, a Magyar Főváros brüsszeli képviseletének vezetőjének köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet.
Köszönöm a lehetőséget.